Hetedik fejezet. Simon Ford kísérlete. Delet ütött a szobának öreg faórája, amikor Jim Starr és két társa elhagyta a lakást. A szellőző aknán áthatoló napvilág némileg megvilágította az ottani tisztást. Harry lámpása egyelőre tehát fölösleges volt, de nem maradhatott az sokáig, miután az öreg bányamester a Dockhart bánya legvégéig akarta a mérnököt vezetni. Miután a három fölfedező, mert, mint látni fogjuk, igazi felfedezés forog szóban, a főfolyosó úgy két mérföldnyire elhaladtak azon, egy szűk tálnának bejáratához jutottak. Olyan volt az, mint egy mellékhajó. Oldalfalait, boltozatát fehéres mohától ellepett ácsolat tartotta. Irányára nézve körülbelül egyezett a forszal, mely 1500 lábnyi magasban folyt fölöttük a fölszínen. Az esetre, ha netán James Starr már nem volna, hogy otthonos a Dockhart bánya útvesztőiben, mint amilyen volt egykoriban, Simon Ford emlékeztette őt a bánya tervrajzának főbb vonalaira, és azokat a bánya földrajzi elhelyezésével hasonlította össze. Így beszélgetve haladtak James Starr és Simon Ford. Elől Harry világította meg az utat. Minden sötét zugba odavetette hirtelen a fénysugárt, és keresgélt, ha nem leplezhetne le valami gyanús árnyot. Simon bá, messze megyünk még így? Kérdezte a mérnök. Még úgy félmérföldnyire, James úr. Máskor persze az utat gőztől hajtott csilléken tettük meg. Hely, de régen volt az az idő. Nem, de a mi utolsó széntelepek végéhez igyekszünk? Kérdezte James Starr. Úgy van, látom, hogy még jól ismeri a bányát. Ej, Simon, mondotta a mérnök. Ha nem csalódom, úgy önnek is nehezére esik még tovább menni. Bizony nehezemre, James úr. Az az a hely, ahol csákányaink az utolsó darabka kőszenet fejtették. Úgy emlékszem rá, mintha csak most történt volna. Magam tettem az utolsó csákánycsapást, mely nagyobb visszhangot keltett keblemben, mint a sziklákon. Semmi más nem volt már körülöttünk, mint csupa réteges szikla, és, mint a bányászkocsi megindult a fölszállóakna felé, sajgó szívvel követtem. Mintha valami szegénynek temetési menetelet volna. Olyannak látszott előttem, mintha az a kocsi a bánya lelkét vitte volna magával. Az öreg bányamester megindultsága, meg-megremegő beszéde mélyen meghatotta a mérnököt is, kinek szíve szintén azokkal az érzelmekkel volt tele. Olyanok voltak, mint két tengerész, kik árbócatört hajójukat hagyták oda, vagy oly szegények, kik őseik házát látják összeomlani. James Starr megkapta Simon Ford kezét, és hevesen megszorította. De ez is kereste a mérnök kezét, és miután erősen megszorította, mondotta. És azon a napon mégis mindnyájan csalódtunk, nem? Ez a régi bánya nem halt meg, amit akkor a bányászok elhagytak, az nem volt holttetem. Merem állítani, mérnök úr, hogy annak a szíve még mindig dobog. De hát beszéljen, Simon, ön valami új széntelepet fedezett fel? Kiáltott fel a mérnök, alig bírva önmagával. Úgy kell lennie, levele semmi más nem jelenthetett. Engemet érdeklő közlemény, és az itt a Dockhart bányákban, valamely szénfekvet fölfedezésénél mi egyéb is érdekelhetne engem itten? James úr, válaszolt Simon Ford, nem akartam, hogy ön előtt bárki is tudjon róla. Azt jól tette, Simon, de mondja csak, miféle kutatással? Hogyan bizonyosodtak meg benne? Hallgasson ide, James úr, felelt Simon Ford. Nem valami széntelep az, amit mi találtunk. Hát ugyan mi? Semmi egyéb, mint kézzelfogható bizonyíték arra nézve, hogy itt széntelep okvetlen létezik. Na és mi a bizonyíték? Lehetségesnek tartja ön, hogy a föld belsejéből robbanó lég támadjon, ha nincsen ottan kőszín, amelyből a robbanó lég származik? Bizonyosan nem, felelt a mérnök. Ha kőszén nincs, robbanó lég sincs. Mert nincs okozat nélkül. Amint, hogy nincsen füst tűz nélkül. És ön megbizonyosodott arról, hogy újabban itt szénhidrogéngáz van jelen? Öreg bányász nem csalódhatik ebben, válaszolta Simon Ford. Régóta ismerem én ezt a mi ősi ellenségünket, a robbanó léget. Hát, ha mégis valami más gáz volna az, mondotta James Starr. A robbanó légnek úgy szólván sem szaga, sem színe, és jelenlétét is csak a robbanással árulja el. James úr, felelt Simon Ford, Engedje meg, hogy elbeszéljem már úgy a maga módja szerint, hogy mit is tettem e tekintetben, hogyan is tettem. A hosszadalmasságért pedig bocsánatot kérek. Jim Starr ismerte az öreg bányamesztert, és tudta, hogy róla, hogy legjobb lesz őt megakasztás nélkül beszélni hagyni. James úr, kezdte Simon Ford, 10 esztendő óta nem múlt el egy nap sem, hogy Harry és én ne kutattuk volna, hogy a bányának régi jövedelmes voltát visszaszerezzük. Nem. Egyetlen nap sem. El voltunk határozva, hogy ha létezik benne kőszín fekvett, azt mi fölfedezzük. És hogy milyen eszközöket használtunk? Kutatófúrásokat? Ez nem volt módunkban, de volt ahelyett bánya ösztönünk, és mi gyakran hamarabb vezeti az ember céljához az ösztöne, mint az esze. Ez legalábbis az én nézetem. Aminek én sem mondok ellent, felelt a mérnök. Nos hát, Harry kirándulásai közben a bánya nyugati részén egy vagy kétszer a következőket tapasztalta. Némelykor a palarétegek közül, vagy a mellékfolyosó végének töltéséből hirtelen előlobbanó lángocskák tűntek föl. Hogy mi oknál fogva gyúltak meg azok a lángok, azt nem tudtam, és ma sem tudom megmondani. Elég az hozzá, hogy azok a lángok nyilván robbanó lég jelenlétéből származnak, a robbanó lég jelenléte pedig nekem annyit mond, hogy itt kőszín van. Azok a lángok nem okoztak semmiféle robbanást? Kérdezte nagy élénkséggel a mérnök. De igen, kicsinke, részleges robbanásokat, válaszolta Simon Ford, egészen olyanokat, amin őket magam is előidézni törekedtem, ha robbanó lég jelenlétének megállapítása forgott szóban. Ön bizonyára emlékszik, hogy egykoriban miféle úton módon törekedtek a bányarobbanást megelőzni, még mielőtt a mi jó megmentőnk Humphrey David az ő biztosító lámpását feltalálta volna. Emlékszem, felel James Starr. Ugye a vezeklőről beszél, hanem én magam már sohasem láttam azt a dolgot közben. Úgy van, James úr. Ön minden 55 esztendeje dacára fiatal volt még ahhoz, hogy olyat láthatott volna. Hanem én, aki 10 esztendővel idősebb vagyok, még láttam a bánya utolsó vezeklőjének működését. Azért hívták így, mert durva szerzetesi kámzsát hordott. Igazi neve Fireman, vagyis tüzes ember volt. Abban az időben a veszedelmes gázok eltávolításának nem volt más módja, mint az, hogy kisebb robbanásokra bontották, és ezúton semmisítették meg. Mielőtt még a bánya felső rétegeiben nagy mennyiségben összegyűlhetett volna. Ezért a vezeklő a tárna fenekeken kúszott négykézláb állarc vette arcát, vastag csukja takarta fejét. Egész testét pedig szorosra simuló durva gyapjú szövet. Lélegezni tudott a tárna fenéken, mert annak levegője tiszta volt. Így kúszott, miközben jobbjában magasan feje fölé emelt, égő fákját tartott, miután a robbanó lég a levegő magasabb rétegeiben terjedt, így többnyire, ott veszély nélküli robbanások keletkeztek, és ezeknek gyakori megismétlésével akadályozták azt, hogy nagyobb szerencsétlenség történjen. Némelykor azonban a robbanás a vezeklőt azonnyomban megölte. Akkor aztán más valaki lépett helyébe. Így ment az mindaddig, amíg Davy lámpáját minden kőszínbányász el nem fogadta. Miután hát én megismertem az eljárást, megállapítottam, hogy a bányalég jelenlétét és annak következtét, ami azt jelenti, hogy a Dockhart bányában kőszín fekvet van. Mindaz, amit az öreg bányamester a vezeklőről elbeszélt, az minden sallang nélkül való igazság volt. Azokban a régi időkben csak ugyan ilyen úton-módon tisztították a tárnák levegőjét. A bánya vagy robbanó lég, más néven szénhidrogéngáz vagy mocsárgáz színtelen, csak nem egészen szaktalan, gyengén világító gáz, amely a belélegzésre teljesen alkalmatlan. Az ilyen gonosz gázzal telített környezetben a bányász csak úgy nem tudna élni, mint ahogy nem élhetne valamely világító gázzal telik gazométerben. Különben egyik és másik is bikarbonát hidrogénnál nem egyéb, és ez a bánya légrobbanó keveréket alkot, mihelyt minden 100-ra 5-8 résznyi levegővel elegyedik. Bármelyik folytán gyullad is meg a keverék, megtörténik a robbanás, mely sokszor óriási szerencsétlenséget okoz. Ezt a veszedelmet hárítja el a Davy-féle készülék, mely sűrű dróthálóból álló csövével teljesen körülveszi az elkülönített lámpás lángját. Ami gáz a dróthálócsőbe elnyomul, azt elégeti anélkül, hogy a körülötte lévő külső levegőben bármiféle más gyulladást okozna. Ez a biztosító lámpás vagy 20 féle javításon ment keresztül azóta. Ha a lámpás eltörik, akkor a láng elalszik. Ha minden tilalom dacára a bányász ki akarja nyitani, akkor is elalszik. Miért történik hát mégis annyi robbanás? Azért, mert semmiféle óvatosság nem tudja elhárítani a munkás oktalanságát. Hogy az mindenáron pipára ne gyújtson, épp mint elkerülhetetlen az, hogy szikrát ne hányjon az összeütött vasszerszál. Nem minden kőszén bányában van bányalék. Ahol elő nem fordul, ott közönséges lámpát használnak. A többi között ilyen a Thiersi bánya is, az anzini telepeken. Ha azonban a fejtett kőszén zsíros tapintatú, úgy az bizonyos mennyiségű illanóanyagot tartalmaz, és abból bányalék bőségesen fejlődhetik. A biztosító lámpás az egyedüli eszköz a robbanások megakadályozására, amelyek annyival veszedelmesebbek, mert a robbanások után halálos gázok töltik be messze területen a tárnákat, és ezek könnyen megfotják még azokat a bányászokat is, akiket maga a robbanás nem talált el. A robbanásból támadó a veszedelmes gáz a szénsav. Tovább haladva Simon Ford elbeszélte a mérnöknek, hogy miket követett el célja elérése végett, és hogy miként bizonyosodott meg arról, hogy a bányában valóban bányalék van. Előszivárok pedig a legalsó tárna végének fenekéről a nyugati részen, és elbeszélte, hogy a kiszögellő palakőzeten mi módon sikerült neki előidézni részleges robbanásokat, vagy inkább bizonyos meggyulladásokat, melyek semmi kétséget sem hagytak az iránt, hogy gázok azok, amelyek ha csekély mértékben is, de állandóan fejlődnek ottan. Egy órával azután, hogy a lakást elhagyták, Jim Starr és két társa 4 mérföldnyi utat tettek meg. A mérnököt úgy elfogta a vágyakozás, a reménykedés, hogy eszébe se jutott az út hosszadalmassága. Hányta vetette magában az öreg bányász közleményét. Fontolgatta a bizonyítékokat, melyek az öreg megállapodásának kedveztek. Vele együtt hitte, hogy az a folyton áradó szénhidrogéngáz bizonyosan valami széntelep létezését mutathatja. Mert ha valami gázzal tölt zug volna csak, a féle úgynevezett szélzsák. Ami a palarétekben többször előfordul, úgy az hirtelen kiürült volna, és a tünemény már rég véget ér. Szó sem lehetett ilyesmiről. Simon Ford elbeszélése szerint ott szakadatlanul fejlődik a szénhidrogén, ott hát okvetlen a szomszédságban valamiféle szénfekvet van. Következőleg a dokart bányagazdagsága csak ugyan nincsen végképp kimerítve. Hanem az már megint nagy kérdés, vajon jelentéktelen, avagy művelésre érdemes széntelepről van-e szó. Harry, aki atya és a mérnök előtt haladt, megállott. Na, megérkeztünk. Kiáltott fel az öreg bányász. Hála Istennek, végre, James úr! Itt van, és meg fogjuk tudni. Az öreg bányamesternek különben biztos volt a hangja, de ez a biztos hang most némileg reszkedett. Derek Simonom, szólt hozzá a mérnök, legyen nyugodt. Magam is úgy föl vagyok izgatva, de azért ne vesztegessük az időt. Ezen a helyen, ahol állottak, a bánya tárnája szélesre kivált, sötét barlangban végződött. Semmiféle akna nem törte át itt a kőzetet, és a mélyen benyomuló tárnának a fölötte elterülő Stirling megyével egyenes összeköttetése nem volt. James Starr nagy érdeklődéssel vette szemügyre a helyet. A barlang falain még láthatóak voltak a bányász csákányok utolsó csapásainak nyomai, sőt a dinamit lukak is, amiket a bányaművelés vége felé a sziklák letördelése véget furtak. A réteges kőzet rendkívül kemény volt, úgyhogy ez zsákutca falait nem is kellett feltölteni vagy alátámasztani. Itt ért annak idejében a munka véget, ehelyen halt meg az utolsó kőszénér, a harmadkori homok és palarétegek között. Erről, ugyaneme helyről emelték ki a Dokhart bánya utolsó darab kőszénét is. Itt, James úr mondta csákányát emelve Simon Ford, itt a kőzetréteget meg kell bontanunk, mivel kisebb vagy nagyobb mélységben a falak mögött kell lennie az új kőszéntelepnek, melynek létezését bizonygató. És esziklák felszínen állapította meg ön a bányalék jelenlétét? Kérdezte James Starr. Itt James úr, felelt Simon Ford, és csak lámpásommal kellett hozzáérnem, hogy láng lobbanjon fel belőlük. Harrynek is. Sikerült többször. És milyen magasságban? Kérdezte James Starr. A tárna talpától jó 1,5 ölnyire, válaszolt Harry. James Starr leült egy sziklára. Miután a barlang levegőjét szaglágatta, olyan forma tekintetet vetett a két bányászra, mintha azoknak egyébként, hogy hitelre méltó szavában, kételkedni volna hajlandó. Mert hát úgy van, a szénhidrogén nem egészen szagtalan, és a mérnök csodálkozott, hogy az ő rendkívül finom szaglása semmiféle bánya légnyomát nem tudja felfedezni. Minden esetre, ha van is ilyen a környező levegővel keveredve, az csak szer fölött kevés lehet. Robbanástól tehát nem kellett félni, és így minden veszedelem nélkül fölnyitható volt a lámpa biztosító, hogy ugyanazt a kísérletet megtehessék vele, amit az öreg bányász már többször is megtett. Ami a mérnököt e pillanatban nyugtalanította, az nem az az aggodalom volt, hogy tán sok gáz is van a levegőben, hanem az, hogy elég nincs, vagy hogy teljességgel hiányzik. Csalódtak volna, mormogta magában, de nem, hiszen ezek dolgukhoz jól értő emberek, és mégis. Nem minden aggodalom nélkül várakozott tehát a Simon Ford által elmondott tüneményre. De éppen ekkor Harry is meglepődöttnek látszott. Hogy a bányalégnek az a jellemző szaga ezúttal teljesen hiányzik, és megdöbbenve szólt. Édesapám, úgy látszik, mintha a kőzet rétegek közül többé nem szivárogna gáz elő. Mit? Nem szivárogna? Kiáltott fel az öreg bányász. Simon Ford összeszorított ajkakkal órán át mély lélegzetet vett, többször is egymás után. Egyszerre nagy izgalommal fölriadt. Adsz a lámpákat, Harry! Mondott a fiának. Simon Ford fogta a lámpát, de keze úgy remegett, mintha lázban lett volna. A lámpáról levette a körülfogó sodronyhálót, és a láng szabadon égett a levegőben. Amit várható volt, semmiféle robbanás nem történt. Hanem, ami már fontosabb, a láng sem zsugorodott semmivel sem össze, holott éppen ez árulja el, ha bányalék csekély mértékben jelen van. Simon Ford fogta a Harry botját, annak végére akasztotta a lámpást, és a magasabb rétegekbe emelte, ahol a maga könnyebbségénél fogva a gáznak fölgyülemlenie kellett, ha még oly csekély mennyiségben szivárgott is elő. A lámpa egyenes fehér lángja szénhidrogéngáznak semmi nyomát nem mutatta. A falakhoz, mondotta a mérnök. Viszem, felelt Simon Ford, és a lámpást a falnak, ama részeihez tartotta, amelyeken át maga is, fia is, a gázömlés nemrég megállapította. Az öreg bányásznak karja reszketett, amint a magasba tartott lámpást a palarétegek repedései fölött járatta. Válts föl, Harry, mondotta. Harry fogta a botot, és lassanként oda tartotta a lámpást a fal minden pontjához, ahol a kőzet rétegek hasadozni látszottak. De egyre csóvált a fejét, mert sehol se hallotta azt a könnyű sercegést, amely a fejlődő bányalégnek oly sajátossága. Lángba borulás se történt, és így kézzel foghatólag bebizonyult, hogy a bányalégnek egyetlen molekulája se ömlik át a falon. Semmi, mondotta Simon Ford, és kezei inkább a haragtól, mint a fölsüléstől ökölbe szorultak. Harry egyszerre önkéntelenül fölkiáltott. Mi bajod van? Kérdezte sebesen James Starr. Betömték a pala réseit. Igazat beszélsz? Szólt hozzája az öreg bányász. Nézze csak, édesatyám! Harry csak ugyan nem csalódott. A lámpa fényével a rések eltömését egészen tisztán lehetett látni. Valami új, mésszel készített ragasztéknak hosszú vonala fehér lett a falon, és elütő volt át, a ráhintett szénpor csak rosszul takarta. Ő! Kiáltott Harry. Ez csak ő tehette. Ő! Ismételte James Starr. Igen, válaszolta a fiatalember. Az a titokzatos lény, aki ide, a mi tanyánkra férkőzött. Aki után százszor leselkedtem hiába, ugyanaz most már egészen biztos, aki azzal a levéllel meg akarta akadályozni önnek és atyának kitűzött találkozását. És végre ugyanaz, aki azt a sziklát hajította ránk a Yarrow akna tárnájában. Ó, semmi kétség többé iránta. Egy ember kezének műve mindez. Harry olyan meggyőződéssel mondotta mindezeket, hogy meggyőződését a mérnök is szinte akaratlanul és teljesen osztotta. Csak az öreg bányamester nem tudta hinni, habár eltagadhatatlan tényként álltak előtte azok a betömött rések, amelyek még tegnap szabadon voltak, és amelyeken átszürelmett a gáz. Fogd a csákányodat, Harry! Szólt Simon Ford. Ugorj aztán a vállamra, fiam, még elég erős vagyok ahhoz, hogy eltartsalak. Harry elértette atya gondolatát, az öreg bányamester egészen a falhoz állott, Harry a vállán termett, úgy, hogy csákányával könnyen elérte a ragasztéknak eléggé látható vonalát. Néhány csapás mért oda, és keresztül törte a rést, amelyet ragasztóval eltömtek. Ugyanabban a pillanatban gyenge pukkanás hallatszott, hasonló ahhoz, minőt a palackból kiszabaduló sampányi csinál, az a zaj, amelyet az angol bányákban hangutánzó szóval puffnak neveznek. Harry azután fogta lámpáját, és a réshez tartotta. Gyönge robbanás történt, és nyomában kékes szélű, vörös lángocska ugrált a fal hosszában, mint valami bolygó tűz. Harry leugrott a földre, az öreg bányamester pedig alig bírt önmagával megragadta a mérnök kezét. – Hurrá, hurrá, James úr! – kiáltotta. – Ég a bányalék! – Tehát itt a kőszén is!